Jó Istenünk, örök Atyánk, nagy irgalmat imádjuk, hálával dicsér szépünk szánk, és szent nevedet áldjuk, mert bár sok bűnbe süllyedtünk, és már-már végleg elvesztünk. Te ő vagy egyházad volt, régi időkből zengve száll, az ősök vallomása, hogy rendületlenül megáll, ki üdvét tőled várja. Más menedékünk nincs nékünk, te vagy egyetlen reményünk, az ökvösségnek útján. Új élet hajt az ényekkel, s világol a sötétben. Kégédre héttel felel, nem csükked semmit éppen. Ha rád figyel, benned remél, s nem önmagának, másnak él. A megváltót követve, vándorló népet te áld meg, erősítsd meg ígédben, és árazd rá a szent lelked, hogy tőled el ne térjen. Bátoríts, biztos hű Urunk, míg egykor hozzád eljutunk, és áldva áldunk téged.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak akarata szerint, akié a dicsőség örökkön örökké. Amen. A Szent Háromság ünnepe utáni 16. vasárnapon hallgassuk meg az ez alkalomra igehirdetés alapjául kirendelt óegyházi levélbeli szentigét, amint megírva találjuk Pál apostolnak az efezusi levele 3. részében a 13. verstől a 21. versig a következőképpen. Kérlek tehát, ne csüggedjetek azért, hogy nyomorúságot hordozok értetek, hiszen számotokra dicsőség ez. Ezért meghajtom térdemet az Atya előtt, akiről nevét kapja minden atyaság menjen és földön. Adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjetek az ő lelke által a belső emberben, hogy a Krisztus lakjék szívetekben a hit által, a szeretetben meggyökerezve és megalapozva képesek legyetek felfogni minden szenttel együtt, mi a szélesség és hosszúság, magasság és mélység, és megismerjétek Krisztusnak minden ismeretet meghaladó szeretetét, hogy teljességre jussatok az Isten mindent átfogó teljességéig. Aki pedig mindent megtehet, sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint, azé a dicsőség az egyházban, a Krisztus Jézusban, nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké. Amen. Kedves igehallgató gyülekezet, Pál apostol fogságból írta ezt a levelet. Több más levele is fogságban született. Az efezusi levéllel sok tekintetben párhuzamos a kolosséi levél, és egymást is kölcsönösen megvilágítja. De a gyülekezeteknek szóló levelek közül a Filippi levél is ugyancsak fogságban született. Az efezusi levélnek ez a fejezete is, amelyből az ige szakaszt olvashattam, így kezdődik a harmadik fejezet első verse. Ezért vagyok én Pál, a Krisztus Jézus fogja értetek a pogányokért. Tudnilik azért, hogy megismerjék az evangéliumot, hatalmasan elvihette közéjük a Krisztus evangéliumát, sokan hitre jutottak, megszabadultak ördögi hatalmak szorításából is, és erre jött az ördögi ellentámadás. Mert az, hogy Pál fogságba került, az ördögi ellentámadás volt az evangélium ellen. És ez sem más bizonyított, mint a Krisztus evangéliumának az erejét. Az Isten dicsősége mutatkozott meg abban, hogy Jézus Krisztus apostol a fogságba került. Melyik fogság ez? Ugye kézenfekvő volna arra gondolnunk, hogy az első római fogságból születhettek ezek a levelek, de úgy tűnik, hogy sokkal hamarabb történtek levélváltások, mint ahogy ez Kis-Ázsia meg Róma között elképzelhető lett volna, és sok komoly igemagyarázó arra gondol, hogy éppen, hogy Efezusban volt ez a fogság. Efezusban sok minden történt ám, és abból csak néhány kiemelkedő részletet idéz fel Lukács az apostolok cselekedetei 19. részében. Azt is, hogy nem mindennapi csodákat tett Isten Pál keze által, azt is, hogy lepleződtek le azok, akik Jézus nevét csak használni akarták, és az ördögi lélek rájuk ugrott, hogy Jézust ismerem, Pálról is tudok, de ti kicsodák vagytok. Milyen ébredést támadt ennek nyomán, a varázskönyveket, az okkult könyveket elégették, 50 ezer dénár áru könyvet, mert rádöbbentek, hogy milyen veszedelmesek ezek. Aztán Demeter ötvös lázadása és a vele lévők lázadása. Nagy az efezusi Artemis, kiáltották 2 órán keresztül a színházban. Lukács ezeket idézi föl Pál apostolnak a több mint 2 éves efezusi tartózkodása idejéről. De hogy ott ezen kívül voltak még más események is, arra maga Pál utal, például a szintén Efezusból küldött, a korintusi gyülekezetnek szóló levelében, amit mi az első korintusi levélként emlegetünk, a feltámadás fejezetben, a 15. fejezetben arról ír, hogy ha csak emberi módon küzdöttem Efezusban a vadállatokkal, mi hasznom abból? És itt megdöbbenünk. Mi történt Efezusban? Hát voltak ott elég vadállat emberek is, kétségtelen. De azért elsőrenden arra kell gondolnunk, hogy tényleg vadállatokkal kellett megküzdenie Pálnak. És eszünkbe juthat, ahogy majd, amikor kitörnek a nagy keresztjénüldözések a Római Birodalomban, több más kínzás, kínhalál nem között, azt is alkalmazták, hogy a nagy cirkuszokban vadállatok elé vetették a keresztényeket. Valami ilyen lehetett talán Efezusban? Lehet erre gondolnunk abból, amit Pál ír az első korintusi levél 15. részében. Nos, ha ez a fogság tényleg nem Rómában, hanem Efezusban volt, csak utalást találunk rá, amiből sejthetjük, hogy ez volt. Másrészt arra is kell gondolnunk, hogy ez a levél Efezusból elküldött körlevél volt, ami aztán a környező gyülekezeteket megjárva végül Laodicán meg Kolossén keresztül is visszakerült Efezusba, akkor arra gondolhatunk, hogy az efezusi hívő keresztényeket, akik átélték Isten hatalmát, Jézus Krisztus evangéliuma erejét, a Szentlélek munkáját, mennyire megrendíthette, hogy de most a mi kedves apostolunk, a Krisztus apostol a fogságban van. Mennyire elbizonytalanodhattak. Elcsüggethettek. Az ige szakasz első mondata ebből a helyzetből hangzik. A fogságban lévő Pál biztatást ír a kint lévőknek. Kérlek, ne csüggedjetek azért, hogy nyomorúságot hordozok értetek, hiszen számotokra dicsőség ez. Azért hordozok nyomorúságot, mert hozzátok is eljutott Jézus Krisztus evangélium. Isten kegyelmének a dicsősége számotokra is. És rajtatok is felragyogott, hogy legyünk kegyelme dicsőségének a magasztalására. Hát akkor ne csüggedjetek! Ez a bevezetés ahhoz, hogy kitárja a szívét, hogyan imádkozik értük a fogságban. Meghajtom térdemet az Atya előtt, akiről nevét kapja minden atyaság. A magyar fordításokban általában így találkozunk a mondatnak a második felével, hogy akiről nevét kapja minden nemzetség. Na, az eredeti szó az atyára, apára az, hogy patér, és a másik szó meg a patria. Az egy atyától származóknak a közösség. A magyar nemzetség is tulajdonképpen eredetileg ezt jelenti, az egy atyától származóknak a köre közösség. De ha betű szerint próbálom magyarra fordítani, akkor azt mondhatom, hogy az atyáról, az örökkévaló, tökéletes atyáról kapja a nevét minden atyaság. Minden valódi apaság, ha töredékesen is, Istennek az atyának a visszatükrözése. Minden valódi apai tekintély, gondoskodás, védelem és szeretet. A mindenható örökké való atyának a parányi visszatükrözése. Róla kapja a nevét minden atyaság. Nem mi vetítjük ki Istenre, hogy elképzelésünk szerint milyen egy atya, hanem ő az atya. És minden valódi atyai tekintély, védelem, szeretet, gondoskodás tőle veszi az eredetét. Meghajtom térdemet előtte, mondja Pál, térdre borulva, imádattal imádkozik. Akkor is, amikor bilincs van a lábán. Hogy az imádság igazi imádság legyen, azt nem a testhelyzet teszi. Ezt is hadd mondjam el. De a letérdelés az mélyen kifejez valamit. Abból a hódolatból, abból az imádatból, amellyel a mindenható Isten, a Szent Atya előtt meghódol bizalommal, és imádja őt az ember. A zsidók általában állva és fölemelt kézzel imádkoztak. A keresztjének letérdelve. És tulajdonképpen erre emlékeztet még, hogy a mi templom padjainkban is az, amit mi lábtartónak használunk, az eredetileg térdeplő. És emlékeztet erre, amikor térdelve vesszük az Úr Szent vacsoráját. Nem a testhelyzet teszi, mondom, de az is kifejezhet valamit abból a hódolatból, imádatból, amivel a hívő ember, Isten embere az Atya előtt meghódol, leborul és imádkozik. Az igazi imádság az imádatból fakadhat csak. Az igazi könyörgés az imádatból és hálaadásból fakadhat csak. Hát így írja le Pál, hogy térdet hajtva az Atya előtt, miért könyörög? Mit kér a kint lévő testvérek számára, akik elbizonytalanodtak az ő fogsága kapcsán? Aki pedig a Krisztus Jézus fogja, akkor is, ha külsőleg megbilincselve valahol fogságban tartják. Mit kíván, mint legfontosabbat? Miért imádkozik, hogy az Atya adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjetek a belső emberben az ő lelke által. Hatalmasan megerősödjetek lelkileg az ő szent lelkétől. És egy-egy szónál is megállhatunk. Nem egyszerűen azt kéri, hogy Isten adja meg az ő dicsősége gazdagságából, adjon abból a gazdagságból valamicskét nektek, hanem dicsőségének gazdagsága szerint, hogy végtelen az Isten dicsőségének a gazdagsága. A szerint adja meg nektek, hogy hatalmasan megerősödjetek, mert már megelevenítette belső embereteket, életre támasztotta a lelketeket szent lelkével, amikor hitre juttatott Jézus Krisztusban, mert amíg ez nem történt meg az emberrel, addig akár milyen származású legyen, addig lelkileg halott, de ő rájuk úgy gondol Pál, mint akikkel ez megtörtént, hogy Isten gyermekei lettek a Jézus Krisztusban való hit által, Isten lelke megelevenítette a benső emberüket, hát azt kívánja, hogy megerősödjenek, azért imádkozik. Megerősödjenek a kísértésekkel szemben, amik a saját bűnös hajlamaikból is támadnak. Igen, arra van szükségünk, hogy a saját bűnös hajlamaink kísértéseivel szemben megerősödjünk a belső emberben Isten lelke által. És a sokféle gyengeséggel szemben, amikor a külső emberünk romlik, a belső ember akkor is újuljon és megerősödjön. A második korintusi levelében írja ezt Pál, mivel tudjuk, hogy aki feltámasztotta az Úr Jézust, az vele együtt minket is feltámaszt, és minden értetek van, ezért nem csüggedünk. Sőt, ha a mi külső emberünk megromlik is, a belső mindazonáltal megújul napról napra. Nem csak kísértéseink vannak, hanem elmúlik a testi egészségünk, fogy az erőnk, ez maga is kísértéssé lesz ugyanakkor. De ha a külső emberünk gyengül és romlik is, a belső újulhat napról napra. Hogy bírjuk a harcot, mert a harc az végig harc marad. Nem test és vér ellen, hanem szellemi erők, a gonoszság lelkei ellen. Bírni a harcot. Ehhez meg kell erősödni. Hogyan? A Szentlélek által. Isten lelke tud bennünket a lelki életben erőssé tenni. És ezt másképp így mondja Pál apostol, hogy Krisztus lakjék szívetekben a hit által. Mert akik befogadtátok az Úr Jézus Krisztust, vegyétek tudomásul, és számoljatok vele, hogy ő nem ideig óráig vendégnek jött, aztán majd távol lesz, meg megint visszajön. Nem vendégnek jön Jézus ideig óráig, hanem akik befogadták őt, azokhoz azért jött, hogy a szívükben lakjon, és életük minden területére kiterjessze az ő világosságát, tisztaságát és szeretetét. Krisztus lakjék szívetekben a hit által. A hit által lakhat szívünkben, az ő belé vetett személyes hit által. Mert az kapcsolat az Úr Jézus Krisztussal. Ez nem valami misztika, nem valami meditációs gyakorlat, hogy a bennem lévő Krisztusot fölébredjen, vagy mi a csuda, ahogy a tezéiek is emlegetik. Ez hamis misztika. A hit által, az én megfeszített és feltámadott üdvözítőmbe vetett hit által lakik a szívemben Jézus Krisztus. És hogy ez egyre inkább jellemző legyen az életemben. Hogy jelen van, és én az ő jelenlétében élek. Ebből lesz növekedés és felépülés. Növekedés és felépülés. A szeretetben, tudnilik az isteni szeretetben, meggyökerezve és megalapozva. Képesek legyetek felfogni azt, amit emberi észre nem lehet felfogni. Mi a szélessége, hosszúsága, mélysége és magassága, és megismerjétek Krisztusnak minden ismeretet meghaladó szeretetét. Tulajdonképpen így lehet egész pontosan lefordítani ezt az áradó mondatot. Krisztus minden ismeretet meghaladó szeretetének a szélességéről, hosszúságáról, mélységéről és magasságáról van szó valójában. Mi ennek a szélessége? Az, hogy megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, akiről elképzelni nem tudom, hogy az kegyelmet találjon az Isten előtt, annak is. Megjelent az Isten üdvözítő kegyelme. Azoknak is, akik most még menekülve, de előre nyomulva Allah Akbart kiáltanak. Azoknak is megjelent Jézusban az Isten üdvözítő kegyelme. És csak Jézusban ismerhetik meg az igaz Istent. De számukra is szó. Hogy lehet elmondani nekik, mikor az a mindent átfogó, hatalmi igényű vallás, aminek a bűvöletében vannak. Mert az iszlám ilyen. Nem véletlenül nyomulnak vele. Az ugye olyan totális igényt formál az emberre, hogy ha valaki a muszlimok közül megtér Jézus Krisztushoz, az emberileg a halálos ítéletet írta alá maga számára. Olvastam egy egyiptomi, egykor muszlim, magasrangú embernek a bizonságtételét, aki Jézus Krisztushoz megtért, és amikor ezt megvallotta, otthon a tulajdon apja akarta lelőni. Nagyon aktuális, szorongató dolgok ezek, azért említem föl. Mi a szélessége a Krisztus minden ismeretet meghaladó szeretetének? Az, hogy minden embernek megjelent az Isten üdvözítő kegyelme. Még azoknak is, akik üldözik most a Krisztuséit. Akarva, akaratlanul, tudva, tudatlanul. Bármilyen formában. Mi a hosszúsága? Örökkévalóságtól az örökkévalóságig. Isten azt mondja, hogy örökkévaló szeretettel szerettel. Az örökkévalóságban elrendelte az ő fiának megváltó áldozatát, és az örökkévalóságban hisz. Örök életet ad a Jézus Krisztusban hívőknek az Atya. Mi a mélysége ennek a szeretetnek? Az, hogy belemerült az átok halálba értünk. Jézus. A pokolig nyúlik le a mélysége ennek, a mentő szeretetnek. És mi a magassága? Az Isten trónja, ahogy a Jelenések könyve utolsó fejezeteiben olvashatjuk, hogy a megváltottak ott lesznek majd a trónus előtt. Az Isten és a bárány trónja előtt. Szolgái imádják őt, látni fogják az ő arcát, és az ő neve lesz a homlokukon. Képesek legyetek felfogni minden szenttel együtt ezt a szélességet, hosszúságot, mélységet, magasságot, és megismerjétek Krisztusnak minden ismeretet felülhaladó szeretetét. Ezért imádkozik az apostol, az Atya előtt imádattal. Mert ez a legjobb, amit kívánhat elbizonytalanodott testvéreinek, akik hitre jutottak már Jézus Krisztusban. És így folytatja, hogy teljességre jussatok. Nem a misztérium vallásokban van a teljesség megismerése, nem az ezotériában, nem az ilyen-olyan beavatásokban és meditációkban, hanem a végtelen mindenható Istennel való kapcsolatban. Én a parányi emberke, teremtőm gyermeke lehetek, és gyermekének nevez, és szent lelke által bizonyossá tesz erről maga az Isten. Hogy kedves vagyok neki, Jézusnak, az ő fiának vérében megmosva. Ezt a teljességet keressét, nem mást. És Pál azt is leírja itt, hogy amit ő kér, az sokkal magasztosabban, sokkal bőségesebben tudja meghallgatni az Isten, mint ahogy ő, Pál, el tudja ezt gondolni. Feljebb, mint ahogy mi kérjük, vagy elgondoljuk. A mi bennünk munkálkodó erő szerint, amely a Szentlélek, aki a Szentlélek. Van olyan, amit nem tudunk helyesen kérni, de akkor segítségünkre van a lélek. Maga a lélek esedezik kimondhatatlan fohászkodásokkal a szentekért. Azokért, akiket megszentel. Ugye itt ebben az ige szakaszban is találkoztunk a szent szóval. Minden szenttel együtt, ti is, akik ugyancsak a szentek közé tartoztok, írja az efezusi hívőknek, meg a környékbeli hívőknek. Megismerjétek, átéljétek azt, amit Isten lelke munkál bennetek. A szent szónak is az igei helyes értelmét vissza kell adnunk. Mert az egyháztörténet során annyi torz, félrecsúszás, torzítás bekövetkezett. Éppen a szent szóval kapcsolatban is. Sok más igei kifejezéssel kapcsolatban is. Kik a szentek? A Jézus Krisztusban hívők. Akiket a Szentlélek juttatott hitre, ebben a hitben Jézus Krisztushoz, Jézus Krisztus által az Atyához kapcsolta őket. És ezzel el vannak különítve a világból Isten számára. A szent szó ezt jelenti az eredeti értelmében, hogy elkülönített. Tudni, mik az Isten számára? Jézus Krisztusban hívők vagytok? Akkor szentek vagytok. Az egyház a szentek közössége, ahogy az apostoli hitvallásban is ezt megvalljuk. Csak nem figyelünk rá eléggé. A szentek, akik nem önmagukban valami különleges vagy tökéletes emberek. Csetlő, botló, bűnös emberek, de Jézus Krisztusért az Isten tulajdonai, az Isten gyermekei elkülönítve az ő számára. Hát ezek közé tartozunk, ha az Úr Jézuséi lettünk. És az élő Isten, ami mennyei atyán, feljebb és bőségesebben meghallgatja azokat a kéréseket, amiket itt Pál apostol leírt. És amit lényegileg a mi kéréseink, imádságaink is kell, hogy legyenek. Szent lelke erejével akar bennünk munkálkodni az Isten. És ne kétségeskedjünk, hanem örvendjünk azon, amikor az imádságainkban átélhetjük, hogy Isten akarata szerint imádkozhatunk. Ha valamit az ő akarata szerint kérünk, meghallgat minket. Hogy lehet Isten akarata szerint imádkozni? Hát ha engedünk az ő szent lelkének. Őszinte imádatból fakad ez az imádság, könyörgés egymásért is. Isten akaratára igent mondva, és közben átéljük, hogy elkezdi vezetni a gondolatainkat Isten szent lelke. És bizonyosságot plántál a szívünkbe, afelől, amit Isten akarata szerint kérünk, hogy az meg lesz. Nem tudjuk mikor, nem tudjuk hogyan, amikor eljön Isten szerint az ideje, és fenségesebben, mint ahogy mi azt elképzelni tudnánk. Meg kell vallanom, hogy számomra is viszonylag ritka tapasztalat ez. Lehetne gyakoribb. Szükséges lenne, hogy gyakoribb legyen. Amikor ott van a bizonyosság, hogy igen, tudom, ezt az Atya akarata szerint kérem Jézus nevében, és ez meg lesz. Sokkal magasztosabban, mint ahogy én azt elképzelni tudnám. És ha így lesz, kit illet a dicsőség? Egyedül Istent. Ha az imádkozó átéli, hogy meghallgat az Isten, és szent lelke erejét adja a szolgálatomba, azzal nincs mit dicsekedni. Soli Deo Gloria. Egyedül Istennek legyen dicsőség. A reformációi alaptételeket is, amelyek az Isten igéjének a lényegi kijelentéseit visszhangozzák. Ahogy Isten visszaadta a tiszta kegyelem evangéliumát a reformációban, ez a vallástétel koronázza meg. Sokszor csak azt a négyet szoktuk emlegetni, hogy egyedül kegyelemből, egyedül Jézus Krisztusért, egyedül hitáltal van a megigazulás, az üdvösség, és egyedül a Szentírás hitünk és életünk meghatározó mértéke. De ezeket megkoronázza az, hogy Soli Deo Gloria. Neki legyen dicsőség az egyházban, az igazi értelemben vett egyházban, amely az Isten egyháza, nem a miénk, amely a szentek közössége, amelybe az újonnan született hívők tartoznak, nemzedékről nemzedékre, és az örökké valóságra szóló. Krisztus Jézusban, mint életelemében él ez az egyház, nemzedékről nemzedékre, és örökkön örökké. Soli Deo Gloria. Amikor Sipos Ete álmos testvérünk állami kitüntetést kapott pár éve, és sorban kezet fogtak vele, mindenkinek, aki gratulálva kezet fogott vele, azt mondta, Soli Deo Gloria. Az elmúlt héten vitte el Isten őt közülünk, ma lesz kora délután Cegléden a hálaadó istentisztelet emlékezve rá, az Isten igéje tekintélyéért vívott harc élvonalában küzdött, így emlékezhetünk rá sokan. Akkor is, ha eléggé erősen a kálvini teológia képviselője lett, és nem mindenben követhető számunkra az a teológia. De a lényeg ez volt számára. Ha interjút készítettek vele, akkor is ez volt a döntő mondani valója, hogy Isten dicsőségére élni. Erre hivatott az, aki Jézus Krisztus által az Isten gyermeke. Mi is erre hivattunk, ha már Krisztust befogadtuk. És akik még nem, azokat meg ösztökéljük, és hívogatjuk, hogy térj meg az Úrhoz, add át neki magadat. Nincsen senkiben másban üdvösség, csak Jézus Krisztusban. Benne van. Soli Deo Gloria. Amen. Imádkozzunk. Istenünk, irgalmas Atyánk, Jézus Krisztus által, hadd adjunk mi is neked dicsőséget, megtagadva minden hamis dicsekvésünket, megtagadva mindent, amivel az ördög csapdába ejthetett, minden hamis hiedelmet, és minden bűnös vágyunkat. Hadd tagadjuk meg, kiszolgáltatva magunkat Jézus Krisztusnak, aki önmagát adta értünk. Köszönjük, hogy a te szent fiadban való hitáltal lehetünk a te gyermekeid, és imádkozhatunk a meghallgattatás bizonyosságával, ha lelkednek engedünk. Szent lelkeddel erősíts meg minket a belső emberben, hogy bírjuk a harcot, és álhatatosak legyünk mindvégig, hogy az igazságot kövessük szeretetbe azok iránt is, akik nem értik, nem ismerik még evangéliumodat, sőt ellenségesek, a tiéiddel és a te szent fiaddal szemben. Könyörgünk üldözött testvéreinkért szerte a világban, és könyörgünk az őket üldözőkért is, hogy legyenek, akik Jézus Krisztust megismerve gyermekeiddé, testvéreinké lesznek. Könyörgünk a menekülőkért, szabadítsd meg őket, nem csak a külső veszedelemből, hanem a lelki megkötözöttségükből is, sokukat még. Könyörgünk az európai népekért, amelyek elfordultak az evangéliumtól, és a saját vesztüket okozzák ezzel. Támasz még lelki ébredést, nálunk is és nyugaton is, hogy Jézus Krisztushoz odaforduljanak és előtted meghódoljanak sokan idejében. Tied a dicsőség örökké, hadd mondjuk ezt szívből, hadd imádjunk téged leborulva, hálával kegyelmedért, fiad nevében, lelkettől ösztönözve, most és mindenkor. Szóli Deo Gloria. Amen. Jézus, a te beszéded teremjen jó gyümölcsöket, szent ígéd és szent lelked ítélje meg bűneinket, vigasztaljon bánatunkban, bátorítson halálunkban.